Mai műsorunkban egy kicsit az újságírás, pontosabban az interjú készítés kulisszái mögé lesünk be. Olyan újságíróval próbálunk titkokat és módszereket leleplezni, aki jó pár éve immár nem tesz egyebet, mint beszélget emberekkel. Leül velük kávézni, majd egy óvatlan pillanatban bekapcsolja felvevőt, és a lényegre tér. Irodalmi, közéleti személyiségek, politikusok, művészek, lelkészek, történészek a beszélgető társai. Mindannyian olyan értékek hordozói, amelyeket meg kell mutatni az olvasóknak. Mert ezek a beszélgetések a Háromszék napilap hétvégi mellékletében jelentek meg, Csintas Hamutollából. 5 éven keresztül készültek ezek az interjúk, majd kerültek a lap hasábjaira. Most pedig kis szünet következett. Az élet ugyanis úgy hozta, hogy a szerző figyelmének középpontjába most egyetlen egy kis lény került, és ezek a beszélgetések egy időre abba maradtak. A napilap azonban papírformájában tünékeny lehet, hogyha gondosan meg nem őrizzük a lapszámokat. A könyv viszont már sokkal maradandóbb. Csintas Amu beszélgetéseinek válogatása ugyanis most kötetben is megjelent a Sepsi Szentgyörgyi H-Press Kft. Jóvoltából. A Por alatt parázs kötet címet stílusosan a Farkas Árpáddal való beszélgetésből kölcsönözte a szerző, és ez a cím tükrözi is mindazt a szellemiséget, amit a könyv tartalmaz. Noha több év beszélgetéseit olvassuk, könnyedén fűzhetjük fel ezeket egy közös szálra. Olyan nyomvonal mentén haladunk olvasásuk közben, amely a miénk is, mindannyiunké. Hisz az ezen a tájon élők sorsának közös meghatározói vannak. Azonos a múltunk, a jelenünk és hasonló jövő felé igyekszünk. Csak éppen másképpen látjuk néha mindazt, ami meghatározza életünket és sorsunkat. Vagy más szempontok szerint értékeljük a történelem alakulását egy másik oldalról. A Por alatt parázs című kötet fejezetekbe tömöríti a témákat, és helyezi egymás mellé Csintas Amu beszélgető társait. És ebből adódik az olvasónak az a komfortérzése, hogy olyasmit olvas, ami akár folytatásos történet is lehet, ismerős szereplőkkel és helyszínekkel. Csak éppen minden egyes beszélgetés más húrt feszít, és más szinten tetőzik. Csintas Amu beszélgető társai a kötet végére közeli ismerőseinké válnak. Életük történetét folytatnánk, várjuk. A következőkben Csintas Amu újságíróval beszélgetünk mindarról, ami szakmai szóval élve interjúkészítés, a szerző szavaival élve élménytúrázás. A valóságban azonban ennél sokkal több. Együttrezdülés emberekkel és életekkel. Nyilván, amikor az ember írásaiból egy ilyen impozáns kötet születik, valahogy, legalábbis én úgy érzem, most az esetedben is, hogy egy kicsit átlényegül talán. Mert amikor minden héten, hétről hétre penzumszerűen megszületnek ezek az interjúk, ezek a beszélgetések, azt hiszem, hát másképp alakulnak. Viszont így, ahogy most egy kötetbe gyűjtve olvasgattam én, kikerekedik egy történet, vagy egy történet folyam. És ez azért is, mert van több szál, amelyre fel lehet ezeket fűzni nyilván. És hát van egy közös mondani való motívum, nem tudom, a magyarságunk, a megmaradásunk valahol, ez ott van óhatatlanul is természetesen. És nagyon-nagyon visszatekintesz az időben, hogy mi is volt a 60-as, 70-es években, ezért mondom én ezt a magyarságot, megmaradást. Érzed te ezt, vagy van egy ilyen elképzelésed, hogy azért ezek a beszélgetések így szülessenek a lapban, a Háromszékben?
A lapban nem. Viszont a kötet szerkesztésekor ez egyik legfontosabb rendező el volt. Hál' Istennek én abban a szerencsés helyzetben voltam ezekkel az interjúkkal, hogy nem a szó, hogy mondjam, csak ecetes értelmében vett penzumként kellett kezelni őket, hiszen mindent én válogattam annak idején is, témát, interjú alanyt hozzá, kabáthoz a gombot, vagy gombhoz a kabátot. Ezáltal meg alkalmam volt, hogy úgy mondjam, szeretni a saját témáimat. Tehát nem kellett olyan témába, vagy olyan beszélgető társba botlanom, bukkannom, akivel igazából nem voltunk egy hullámhosszon. Ezért aztán, ha azt a fajta homogenitást, vagy azt a fajta történetiséget, vagy történetséget, amire te utaltál, nem is láttam bele, az viszont egyértelmű volt, hogy témák beszélgetésekről beszélgetésekre időnként visszatérnek. És nem azért, mert nem volt esetleg újabb ötletem, vagy lett volna újabb ötletem, hanem azért, mert sok beszélgetésben felbukkantak olyan nézőpontok, olyan témakezelések, amelyek újabb és újabb kérdéseket vetettek fel azon a téma tömbön belül. És akkor érdekelni kezdett, hogy na hadlám, hogy akkor más hogy gondolkodik erről, más ezt hogy látja értelemszerre olyan, akinek köze van ahhoz a bizonyos eseményhez, bizonyos folyamathoz, témához. És ezáltal főleg így könyvbe tömörítve, itt már éreztem a szerkesztés folyamán is, hogy igen, ezek az interjúk alaphelyzetben szinte végszavaznak egymásnak. Ez a fajta kerekség, egyrészt adták maguk az írások, másrészt mondom az a fajta rendezőelv, amiről már beszéltem. Na most természetesen, hogy a magyarságunk az író emberek esetében, de a lelkészek esetében, akiket Lélektúra címszó alatt tömörítettem, de akár a belső hallása a művészek esetében, igen, hát gyakorlatilag visszavisszatérő motívumként hordozták a magyarság témáját, de hát a történészek, a Kedvezőbb idők című fejezet cím alatt felsorakoztatott történészek, illetve történelemmel foglalkozó emberek, hasonlóképpen magyar-román együttélés kérdése, a Trianon közelsége természetesen adta magát, az egy folyamatosan visszatérő témakör, kérdéskör volt. Ezt a fajta homogenitást egy idő után már nagyon tudatosan próbáltam megvalósítani, és ennek esett idézőjelben áldozatul mondhatom azt is, hogy sok olyan interjú, amely ilyen műfajelméleti szempontból akár még helyet is követett volna magának a kötetbe, de bántotta volna, kikezdte volna azt a fajta egységet, azt a fajta homogenitást, amit reményeim szerint végül is elnyert ez a könyv.
Akkor most muszáj utalnom arra is, hogy mi jelenik meg az újságban. Tehát ez egy válogatás, mondtad, hogy kb. 150 interjúból olvashatunk itt 38 beszélgetést. Hogy ülsz el ezekkel az emberekkel beszélgetni? Mert az is érdekes, hogy mit ragadsz ki belőlük az ő életútjukból, életpályájukból, vagy hogyha tegyük fel, egy történésszel beszélgetsz, hogy mire fókuszálsz. Tehát hogyan közelítesz az emberhez?
Elsősorban kíváncsian. A kérdéseim, a témafelvetéseim elsősorban a saját emberi kíváncsiságomból fakadnak, és ezek a kíváncsiságok hozták létre alapvetően annak idején az interjúkat is. Nem az a típusú interjúkészítő vagyok, aki előre gyártott kérdésekkel jelenek meg egy beszélgetésen, de néhány témát azt természetesen megfogalmazok magamnak, hogy na ezt mindenféleképpen szeretném érinteni, szeretném felboncolni, stb. De a kezdet az én esetemben soha nem az, hogy na akkor vágjunk bele, hanem egyfajta bemelegítő beszélgetés. Elkezdünk beszélgetni egészen addig, amíg elkezdünk beszélgetni, hogyha így fogalmazhatok. És ez a fajta beszélgetés, ez érinthet magánéletet, érintett futballt, nőket, sok olyan laza dolgot, amit mondhatni szinte bárki, aki valakivel összefut, leülnek egy kávé mellé, és akkor na, hogy vagy, és na, mit szólsz ehhez meg ahhoz. Mikor úgy érzem, hogy a beszélgetőtárs elhelyezkedett kényelmesen a képzeletbeli fotelben, esetleg már beleszürcsölt a kávéjába, igazából akkor kezdem el azokat a témákat feszegetni, amikre amúgy készültem. De sokszor előfordult, hogy egy bizonyos témafelvetéstől elkezdtünk kanyarogni egészen másfele. Igyekszem észnél lenni ilyenkor, és igyekszem gyorsan eldönteni azt, hogy hagyjam-e önálló életre kelni azt a beszélgetést, vagy inkább próbáljam visszaterelni abba a mederbe, amit én eredetileg szántam neki. Sokszor hagytam, hogy élje a saját életét. Egészen nyilvánvalóan egészen más beszélgetés lett a vége, egészen más interjú, de én boldog voltam, hogy ez így alakult. Az újságírói múltam, a Krónikánál eltöltött főszerkesztői évek, hát most talán nem fogják senki nagy képűségnek venni, biztosítottak egyfajta státust nekem. Tehát ha valakit fölhívtam, akkor a legritkább esetben kellett elmagyaráznom, hogy ki vagyok, és nem kellett, hogy úgy mondjam, közvetítőket használnom, hogy ugyan álljon már velem szóba valaki, és vegye föl a telefont. Arra viszont volt példa, hogy ezzel együtt egyszer egy ismerkedő, vagy még egy ismerkedő beszélgetést megejtettünk. Nyilvánvalóan elsősorban az alanynak kellett eldöntenie, hogy akkor hajlandó-e velem mélyebb dolgokról beszélgetni. Igazából nem, soha nem kaptam visszautasítást, de olyan eset az volt, hogy beszélgettünk 20 perc, 30 percet, és akkor adott pillanatban azt mondtam, hogy ezt most szerintem hagyjuk, úgy érzem, hogy nem vagyunk egymásra hangolódva. Tekintsük úgy, hogy egyet kávéztunk, jövő héten majd még egyet telefonálok. S ha úgy gondoljuk mindketten, hogy folytassuk, akkor folytatjuk, hanem én úgy gondolom, hogy nem volt elvesztegetett idő egyikünk számára sem. Lett folytatása konkrétan például egy ilyen esetnek, de alapvetően hangsúlyozom ezt a fajta szabadságot, lazaságot. Nem csak megengedem magamnak és az interjú alanynak, hanem szinte kommunikációs technikaként is használom.
Azt hiszem, te most élvezkedsz akkor, ugye?
Konkrétan lubickolok. Nagyon-nagyon nagy élmény volt ez a beszélgetés folyam. Nagyon jól szórakoztam, nagyon sokat tanultam, sokat gazdagodtam. Én őszintén remélem, hogy aki kezébe veszi és elkezdi olvasni, hasonló élményekkel gazdagodik.
Közműségben már nem jelennek meg?
De igen, az utóbbi időben lelassult inkább, mert mindenféle magánéleti okok miatt kevesebb energiám időm volt. Megszületett a negyedik gyermekem, ebben a beszélgetés pillanatában 5,5 hónapos kislány. Hát maradjunk annyiba, hogy azért átírta a prioritás listát.
Leülsz, kávézol, beszélgetsz, és utána adja magát majd a beszélgetés folyamán. Mennyivel könnyebb az újságíróknak, mint például a rádiósoknak, akik egész másképp kell ezt kezeljék. Érzed azt, hogy ezekkel a kávézásokkal, ezekkel a megelőző beszélgetésekkel tulajdonképpen lazítod az embert, közel engeded magadhoz, vagy ő megpróbál közel engedni magához? Mert néha tényleg olyan jellegű témák kerülnek elő, amelyek bensőségesek is akár, vagy amelyek olyan dolgokra világítanak rá, amit azért nem minden nap mond el az ember.
Alapvetően ez a célom vele, hogy tapogassuk ki egymást. Nekem az a legfontosabb, hogyha el tudom hitetni a beszélgetőtársal, hogy az érdeklődésem hiteles, tehát nem felszínes. Hogy az, amire én kíváncsi vagyok, az igazából sok ember kíváncsisága. Vagy az a fajta kíváncsiság, aminek a kielégítése hát már-már kötelező egy közszereplő számára. Persze ezek így tágan értelmezhető fogalmak, de alapvetően valami ilyesmiről van szó. Ez akár kétélű is lehet, abból a szempontból, hogy ha ajtóst rontok a házba, akkor akár meg is ijeszthetem az alany, de hát természetesen szeretem, vagy igyekszem elkerülni az ilyen pillanatokat. És mondom, ezeknek a megelőzését szolgálják ezek a bemelegítő beszélgetések. De vannak kérdések, amiket föl kell tenni. Tehát vannak olyan pillanatok, én legalábbis igyekszem arrafele vezetni a beszélgetést, amikor elérünk addig a pillanatig, amikor a kérdést, vagy a kérdéseket föl lehet tenni, mert azokat föl kell tenni, és attól válik hitelessé. Majdnem minden emberrel kapcsolatban vannak olyan életének, alkotási pályájának, stb. Olyan mozzanatai, ami egy kicsit titokba burkolózik, ami egy kicsit homályba vész, és erre mondjuk úgy, hogy az átlagosnál képzettebb olvasó, néző, hallgató kíváncsi. Ezeket a kérdéseket pedig föl kell tenni. Egy példával, hogyha életek. Néhai Nagy Alfréd, a Szentgyörgyi Színházi Társulat színésze, 3 éve talán kapta meg a Kaszás Attila díjat. Na most ez a Kaszás Attila díj azoknak a színészeknek jár, azoknak adják, akik egy társulaton belül olyan hangulatfelelősek, összerántják a társaságot, egységgé kovácsolják, tehát nem önmagukban színészek, magányos arkasok, hanem igazi közösségi emberek. Most Frédi akkor éppen úgy tűnt, hogy lebirkózza ezt a gyilkoskort, a rákot. Gyógyulófélben volt, és mi arról beszélgettünk, hogy Kaszás Attila díj és ennek a körülményei. És adott pillanatban megkérdeztem, hogy Frédi, gondoltál valaha arra, vagy felmerült benned kérdésként, hogy miért éppen most kapod ezt a díjat? Hiszen te ugyanaz a rocker voltál korábban is, ugyanaz a mindenki kedvenc Frédie voltál, stb. Gondoltál arra, hogy talán azért adják neked oda ezt a díjat, amellett, hogy megérdemled, hogy nehogy túl késő legyen? Nagyon jól reagált, nagyon emberi módon. Azt mondta, hogy igen. Benne is felmerült ez a kérdés, de azzal vigasztalja magát, hogy talán tényleg nem csak kegyeleti okokból kapja ezt az elismerést. Utólag nagyon sok, talán kritikát is, de elsősorban ilyen értetlenkedő kérdést kaptam, hogy lehetett ilyet kérdezni. Hát így. Meggyőződésem, hogy ez a kérdés az emberek többségének a fejébe megfordult. Persze el kellett jutni egy emberrel egy olyan bizalmi platformra, olyan mélységekig, hogy ezt meg lehessen kérdezni.
De ezt gondolom már több, mint az interjú alany, ez már inkább egyféle barátságnak a...
Nekem nem kell feltétlenül barátnak lennem valakivel ahhoz, hogy nagyon érzékeny dolgokat is megkérdezzek. Nem otromba módon természetesen, annak semmi értelme nincs, de lényeglátó vagy lényeget feszegető módon megkérdezni. Mondom még egyszer, nem kell feltétlenül nekünk barátok lennünk valakivel, de el tudunk jutni egy olyan bizalmi állapotba, kölcsönös bizalmi állapotba, amikor föl lehet, hogy azt fogja mondani, hogy erről inkább ne. Kalos Zoli bácsival elég sok időt töltöttem. Míg eljutottam odáig, hogy megkérdezzem tőle, hogy Zoli bácsi, itt vannak ezek a börtönévek. Annyi minden kering a köztudatban, hogy miért is. Miért? Hogy volt ez? Hát, fiam, én arra már nem emlékszem. Akkor mondtam neki, Zoli bácsi, most az az ember, aki most itt gond nélkül nekem 150 népdalt, egyiket a másik végébe, hiba nélkül elénekel, tökéletes szövegismerettel, az nekem nem mondja, hogy nem emlékszik. Én el tudom fogadni, hogy nem akar emlékezni, de el nem hiszem, bocsásson meg érte. Persze, de az ilyen pillanatokhoz el kell jutni ezzel a fajta emberre való odafigyeléssel, ezzel az empátiával. De ha eljutottunk oda, akkor meg kell kérdezni a dolgokat.
Könnyen megkérded? Te? Kérdést könnyű feltenni? Mert hogy a válasz nem biztos, hogy könnyű, de a kérdés...
Kérdése könnyű feltenni. Érezni kell, hogy itt-e az ideje a kérdésnek. A kötet címadó interjúja, Por alatt parázsot, a Farkas Árpáddal folytatott beszélgetésnek is a címe. Már régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy annak a generációnak a tagjai, akiknek a versein, regényein, szövegein nőttünk fel a rendszerváltás előtt, és azokba kapaszkodva, és azoknak a sorok közötti üzeneteit megfejteni igyekezve próbáltunk élni, és túlélni, és hinni, és embernek érezni magunkat. Most ennek a generációnak a tagjai, többségük, vagy ha nem is mindenki, hát elhallgatott. Gyakorlatilag nincsenek. Árpádtól kérdeztem, hogy miért van ez? Úgy fogalmazott, hogy egyrészt eltűnt egy csomó olyan inspirációs forrás, olyan lelket feszegető. A helyzet kilátástalanságának az a fajta inspiratív ereje, ami akkor megvolt. De a parázs az ott van, az folyamatosan ott van. Én akkor azt kezdtem érezni, hogy valószínűleg, sőt, biztosan ott van, viszont ennek a 30 esztendőnek a átalakuló értékrendje, a különböző prioritásoknak az előtérbe tolulása olyan szinten elégette, kiégette ezeket az embereket, minket is talán bizonyos mértékig, hogy a belőlünk, ebből az égésből aláhulló pernye, por, hamu, nevezzük bárminek, az lassan-lassan betemette, pontosabban eltakarta ezt a parást. De hogy ott van, azt azért néhány nagy öreg, akár mai időről időre felbukkanó gyöngyszeme is jelzi, hogy igen, ez a parázs ízzik, ott van. Akár Farkas Árpádnak az Zuszbölgyi történések nyomán írta, ne raboljátok el a csontjainkat, című verse is született volna 1989-ben, gond nélkül. Valószínűleg, hogy ugyanaz a fajta feszültség és ugyanannak a közéleti szerepvállalásnak a kötelezősége bukkant fel újra, hozta ki ez a bizonyos eseménysorozat Árpádból, aki azt megelőzően, hát ki tudja, hogy mikor írt utoljára verset.
Hogyan készülsz te ezekből az emberekből? Noha azt mondtad, hogy nem, leülünk beszélgetni, és majd valamerre terelődik a beszélgetés, de csak fel kell készülnöd. Tehát azt a kérdést csak fel kell tenned. Vagy egyfajta a kérdéssel indulsz, és utána lehet, hogy átalakul ez a nagy kérdés. Mert kezdve Dávid Gyulától elegészen, tehát nagy öregeink vannak, hatalmas nagy értékeket asztalra letevő emberek, azokból csak fel kell készülni. Na.
Fel kell készülni, annál égőbb helyzet nincs, mint mikor az ember lelepleződik. De én meg nem engedhetem meg magamnak, hogy ilyen helyzetbe kerüljek. Elég régóta olvasok, az életkoromból fakadóan is. Ezért aztán elég sok mindent összeolvastam. Ezért aztán van egyfajta tudás alapom, valamennyi. Ami mindig felfrissítésre, gyarapításra szorul. mikor készülök valakivel való beszélgetésre, akkor egyrészt igyekszem minél több mindent összeolvasni róla, és megpróbálok a műveiből is, a munkásságából is dolgokat feleleveníteni. Szilágyi István például, hát nem tartozik a legtermékenyebb íróink közé, de nagyon súlyos dolgokat tett le az asztalra, maradjunk ennyiben. Én valamikor 10 éves, vagy alig 20 éves, mindenféleképpen még nagyon nyers koromban olvastam a Kőhullapadók útba című monumentális művét. Voltak bennem úgymond érzésszerű emlékek könyvvel kapcsolatban. De amikor elővettem és elkezdtem újraolvasni, én akkora remek művet fedeztem fel, hogy azt elmondani nem tudom. Akkora élmény volt. Elsősorban abban látom a hatalmasságát ennek a regénynek, hogy a mondatok izgalma, a mondatoknak a feszültséggel való telítettsége, az a gyönyörű magyar nyelv, amit Szilágyi István használ, az olyan pörgést adott ennek a regénynek, amúgy lassú regénynek, hiszen egy falusi környezetben, mondjuk úgy, hogy nem egy Harry Potteres gyorsasággal zajló eseménysorozatot örökít meg, de olyan pörgést adott, hogy nem lehetett letenni. Vagy ha letette az ember, akkor csak azért, mert újra és újra el kellett olvasni egy mondatot, vagy egy mondat füzért. Adit láttam, vagy hallottam viszont ezekben a mondatokban, Arany Jánost. És ezzel is, valami hasonlóval is kezdtem. És igazából idézőjelben ezzel nyertem meg a meccset. Mert sikerült olyat kérdeznem tőle, ami őt is elgondolkodtatta, és elkezdett agyalni rajta, és hosszasan, de ezt mondom, hogy legalább fél óra, 40 percen keresztül beszélt arról, hogy Erdély és Partium milyen nagyokat, nyelvi értelemben is milyen nagyokat adott a magyar kultúrának.
Igen, ezt az őszinteséget, ezt olvastam, és nagyon meglepődtem, mert megnyitni Szilágyi Istvánt azért nem olyan nagyon könnyű dolog, úgyhogy meg is emelem a kalapomat előtted ezúttal.
Nagy élmény volt. Sokan próbáltak lebeszélni róla, de legalábbis figyelmeztetni, hogy húha, ez nagyon kemény dió lesz. Amikor már jutottunk oda, beszélgettünk, akkor már nem volt az. Nagyon nagy érzés most nekem is, amikor egy ilyen hatalmas író egyenrangú félként kezel, és úgy beszél hozzám, és úgy utal dolgokra, mert azért vannak olyan utalások, amelyekre nem is feltétlenül kellene, hogy emlékezzek, vagy kellene, hogy tudnom, hogy ezek honnan jönnek. Viszont azt is megengedem magamnak, hogy ha valamit nem tudok, akkor rákérdezek. És hogyha a kíváncsiságomnak ez a fajta túlburjánzása is megnyilvánul, sok esetben még ez is szimpatikussá vált az interjú alanyok esetében. Szilágyi Pista bácsit azóta is föl-fölugrom, látom, hogy telik az idő. Valami ilyen atyai jó barátomnak tartom magam belsőségébe, de ezt a nyilvánosság előtt azért nem merném kijelenteni.
Nem szoktál egy olyan csapdába esni pont azért, mert hogyod, hogy alakuljon a beszélgetés sok esetben, vagy amíg beindul a beszélgetés és gördülékennyé válik, hogy a végén szűkítened kell, és rengeteg értékes információ akár kihullhat pont amiatt, mert véges az oldal, amibe belefér, vagy akár ez a kötet, amit itt most a kezünkbe tartunk.
Nyilván én is megvívtam és vívom ezeket a harcokat. De az a tény, hogy az újságoldal nincsen gumiból, annak a ténynek még jótékony hatása is tud lenni, mert tömörségre kényszeríti az embert. Bárpedig azt mondom, hogy a magyar nyelv egyik legnagyobb erénye a tömörség. Sőt, ilyen közhelyszerűségeknek is tudok hódolni, hogy amit nem lehet leírni 10 000 karakterbe, azt egyszerűen nem is érdemes. De a lényeg az, hogy valóban ezt én egy olyan egészségesen hosszú és egészségesen rövid terjedelemnek tartok, ami az olvasó sokat emlegetett és sokat kritizált teherbíró képességét vagy befogadó képességét is, annak is megfelel. És azt is vallom, és ez nem, hogy úgy mondjam, ilyen saját magam vigasztalása, hogy igazából az a jó interjú, amelyiknek a végén az olvasó, hallgató, néző úgy áll fel, hogy hú, de hallgattam volna én még ezt. Milyen kár, hogy itt véget ért. Ha az interjú mint műfajnak ezt tartom az egyik erényének, akkor egy másik erényének meg azt tartom, és ha sikerül megvalósítani, akkor tényleg meg van nyerve a meccs, hogy az olvasó, hallgató, néző érezze magát ott harmadikként annál az asztalnál, ahol zajlik ez a beszélgetés. Az emberi kíváncsiság örök, tehát Sára és a vének történetétől, bibliai történetétől errefele ezzel, vagy még annál is több példát lehetne ennek az alátámasztására felhozni. Az emberi kíváncsiság örök. És hogyha az ember úgy érzi, hogy egy értékes tartalmas, jó beszélgetésbe hallgathatod bele, akkor a dolog nem a mennyiségen vagy a méreten múlik.
Én csak a módszeredre voltam kíváncsi, hogy nem esele olykor önnön csapdádba emiatt.
Már egyre kevésbé, mert többé-kevésbé érzem, hogy mikor kell abba hagyni, mikor kell valamit lekerekíteni. Korábbi könyveimmel kapcsolatban, az Arisztokrata könyvekkel kapcsolatban is 60-70 órányi beszélgetésből alakultak ki azok a könyvek. Tehát érzem, hogy mikor fárad el az illető. Azt is, mikor fáradok én el természetesen. De azt is, hogy a válaszok miensége, tömörsége, vontatottsága vagy pergősége nagyon árulkodó tud lenni. És többé-kevésbé meg tudom ítélni ma már azt, hogy mikor kell abba hagyni ahhoz, hogy ne rágógumi jellegű legyen a vége, hanem a vége is érdemi legyen, a vége is feszültséggel legyen tele.
És én ezt alátámasztom, ez így van a te beszélgetéseiddel, hogy igen, mintha én is ott lennék, és belehallgatnák abba a beszélgetésbe, és gondolom ez azért is így van, mert megtartod a stílusát, és szinte mindenkinek a beszéd modorában felismertem azt, hogy igen, ez az ember így beszél. Erre különösen odafigyelsz ilyenkor?
Kötelezőnek tartom ezt. Még akkor is, hogyha tovább változatlanul állítom, hogy nagyon kevés ember beszél nyomdakészen. És itt nem csak politikusokra gondolok például, hanem író emberekre, olyan emberekre, akik a nyelvvel jó barátságban, közeli barátságban vannak. Nagyon el tudják engedni emberek magukat az úgynevezett beszélt nyelv folyamatában. Na most a beszélt nyelvet írott nyelvbe átültetni egyrészt tömörítést igényel, és azt a fajta kihívást, hogy úgy tömöríteni a mondandóját, úgy tenni minél feszesebbé, hogy közben a rájellemző sajátos szófordulatok, mondatszerkesztések, amit egyáltalán írásba vissza lehet adni, azok megmaradjanak. Hát most mondjam azt, hogy ez a szakma.
Most a történelem része, amit én különösen élveztem, hát itt van azt gondolom, és az újságban itt kapott aktualitást ezeknek a beszélgetéseknek egy része, hogy Trianon, évforduló volt, stb. Visszanyúlunk egy picit az időben. Azt hiszem a kérdés itt volt Daniel Barbunál is, azt nagyon szerettem például, amikor megkérdezted tőle, hogy ha ő magyar lenne, akkor mit tartana fontosnak. Volt-e olyan olykor, hogy ezeknél a kérdéseknél visszautasítottak? Most Kallus Zoli bácsit félretéve, de például a történész, ez kényes dolog, és ez egy román ember.
Nem nagyon kaptam vissza utasítást. Olyat igen, hogy megpróbálta úgymond elkenni a választ, vagy rutinszerű válasszal megpróbálni kifizetni, de olyankor nem engedem magam, tehát ha kell, akkor megfogalmazom még egyszer a kérdést, egy picit másképp neki. Ha még akkor is bújócskát játszunk, akkor harmadikra már szoktam mondani, hogy én konkrétan erre vagyok kíváncsi, ha nem akar válaszolni, az is egy válasz, de akkor ne húzzuk az időt ezzel, akkor lépjünk tovább. Többnyire azért megkapom a kérdésekre a választ. Daniel Barbu esete, tehát ő vele például Kolozsváron a Szapiencián beszélgettem egy előadása után. A vele való beszélgetés tipikus esete annak, hogy elindulok egyfajta prekoncepcióval, és valahol egészen máshol kötünk ki. Mert elmentem, meghallgattam egy előadását, utána vagy menet közben egy laza mozdulattal képletesen kidobtam az összes előre megfogalmazott kérdésemet vagy témámat, hiszen annyira más felvetéssel közeledett az előadásában, amúgy magyar-román együttélésről van szó, ehhez a kényes témához, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt az embert hagyni kell. Hagyni kell beszélni pontosabban, lehetőséget kell neki, alkalmat kell neki biztosítani, hogy az előadás során érintett, feldobott témákat esetleg bővebben kifejtse. És ebből lett ez a beszélgetés, aminek szerintem nagyon-nagyon beszédes sommázata, hogy azt mondta, hogy a magyar kérdés az román ügy.
Hát a történelemhez gondolom egészen másképp kell közelítsél, tehát itt nem életutakat vázolsz, hanem valamilyen nyilván, valamilyen koncepció szerint, valamilyen jelenséget leplezel le?
Inkább azt mondom, hogy vannak konkrét témáink, ami a mi történeti vízióinkat, vagy a történethez való közeledésünket alapvetően befolyásolja. Ez egyrészt értelemszerűen a magyar-román kérdés, másrészt mondjuk a Trianon. Visszatérő kérdés volt a Trianonnal is foglalkozó történészekkel való beszélgetések során, hogy mi az, amit még nem tudom Trianonról, hiszen ez nem a Nagy Sándori időknek a történeti újraépítése, felidézése, hanem ez egy olyan kor, amelyet már nagyon jól dokumentáltak. Sőt, mi több filmfelvételekkel is, tehát szinte technika minden vívmányával. És nagyon érdekes dolgok jöttek szembe, hiszen általában Trianonnal kapcsolatban a fő sodor volt az, amit csócsáltak, amit próbáltak értelmezni, hogy a franciák, hogy az angolok, hogy az amerikaiak, hogy hagytak cserben bennünket, hogy a németeket, hogy próbálták lesöpörni, vagy hogy próbáltak lesöpörni kis nemzeteket azért, hogy megtartani azt az egyensúlyt, hogy közben a németeket mégse tüntessék el a történelem színpadáról, mert azért mégse. És olyan dolgok jöttek elő, amik legalábbis számomra újdonságként hatottak, az emlékezés technikák. Tehát nagyon érdekes dolgok sültek ki abból, hogy hogyan emlékszik a magyarság, a kivándorló, kimenekülő magyarság, az ott befogadó vagy be nem fogadó magyarság a Trianon pillanatára, a vagonlakok történetei, a hűségesküt letenni nem hajlandó értelmiségiek, orvosok, tanárok és egyebek, de akár vasúti tisztviselők esete. De az is számomra új elem volt például a történetben, hogy mondjuk a japánok hogy keveredtek bele a Trianon kérdés döntő bíráskodásába. És egy földrajzilag és mentalitás és mindenféle szempontból nagyon messze eső nép, kultúra, hogy csodálkozott rá arra, hogy itt most éppen mit akarnak az ő közve működésével is újra rajzolni Európa térképén. Korábban is voltak már olyan benyomásaim, hogy a történelem az korán sem egy döglött tudomány, ami megtörtént, az megtörtént, hanem egy folyamatosan élő, megújuló tudomány. Na hát a Trianon téma taglalása során egyértelműen bebizonyosodott, hogy akár a 100 esztendővel ezelőtti dolgok kapcsán mentén is mennyi újra felfedezni és új felfedezni valóval.
Arra szoktál törekedni? Szoktam. Nyilván, csak nem tudom, hogy mennyire tudatosan, hogy azért az ember kicsit kivillanjon, a történész is, a magánember is, hogy honnan, hová tart esetleg, mert Ablonczi Balázs esetében is megvan ez például, meg Szabin German esetében is, egy kicsit ott megpiszkálod, hogy mégiscsak mi köze van hozzánk, meg ehhez a tájhoz.
Mindannyian jövünk valahonnan. Mindannyian beleszülettünk egy családba, egy közösségbe. Mindannyian kaptunk egyfajta nevelést. Ezek alapvetően meghatározzák a további életünket. Még akkor is, ha sok mindent lekoptat, lekerekít, lecsiszol, kicserél rajtunk és bennünk az élet. De nekem nagyon fontosak és nagyon beszédesek ezek a elsősorban gyermekkorból vagy fiatalkorból fakadó életrajzi elemek. Szerintem ott van a maga az ember, a későbbi történész, a későbbi publicista. Most az, hogy Ablonczi Balázs esetében személyi családi kötődések is kötik őt a Trianon témához, az már csak egy plusz adalék, de hát mondjuk úgy, hogy Csebben a tenger módon nyilvánul meg az ő példájában is az, hogy hány ilyen család élt annak idején Magyarországon, akik életük végéig úgy keltek föl, hogy jó ez a paradicsom, de az, amit én otthon a bágyoki kertben termesztettem, annak vizet se vihet, vagy a puliszka, mint étel, ami ugyebár hát román ételnek vagyunk hajlamosak nevezni szinte kizárólag, holott meggyőződésem, hogy nagyon sokan eszük és nagyon sokan szeretjük. De ezek olyan identitás megtartó elemek voltak családok ezrei esetében, hogy ebből bőven kinőhetett egy későbbi Trianon témával foglalkozó történész. Thank you.
Szilágyi Istvánhoz sikerült közel férkőznöd. Nekem az a tapasztalatom, hogy talán a művész ember az, aki egy kicsit óvja, védi magát, de te éreztél-e olyat, hogy bizonyos kategóriákat nehezebben lehetett megszólítani, és most gondolok itt konkrétan esetleg a művészekre, hogy mennyire szerepelnek ők, mert sokan szerepelnek még akkor is, amikor nem a színpadon vannak.
Én nem éreztem azt, hogy szerepet játszanának velem való beszélgetésekben, és nem is tudok igazából egyik vagy másik foglalkozáshoz, vagy művészeti ághoz se kötni, hogyha netán valakiben azt véltem felfedezni, érezni, hogy itt most akkor esetleg maszkot visel. A művészember alapvetően exhibicionista. Ezt el kell fogadni. Magunkat, újságírókat is nagyjából ide sorolom, hiszen mi is minden nap megmutatjuk magunkat. Valamit megmutatunk magunkban. Ez egy olyan foglalkozás, hogy egyrészt folyamatosan kilátszik valami belőlünk, másrészt azonnali hatást vált ki. Legyen az kritika, már úgy értem, hogy negatív kritika, legyen dicséret, bármi. Nem lehet visszavonni. Amit mi csinálunk, az sajtótörténelem, amit ma elmondtunk, leírtunk, az jóvá tehetetlen, pláne most az internet korában, tehát amikor minden visszakereshető. Hogyha egy művésznél megint csak megtalálod azt a kérdést, ami őt is foglalkoztatja, amin ő is tépelődik, akkor nagyon sok olyan válasz is érkezik, aminek még a kérdését sem fogalmaztad meg magadban előtte. Mintha úgy hirtelen kibudjanna, és egy ideig buzog és terjeng a mondandó, a lélek minden irányba. Aztán egy idő után megpróbálja magát visszazárni természetesen. De itt van például Mátray László, a Szent Györgyi Tamási Áron színház művésze, aki egy ilyen nők bálványa típusú pasas, magas, jóalkatú, kékszemű, amit akarsz. És ennek az embernek az egyik nagy vívódása, hogy tudná a maga hatalmas termetét egy kis emberbe visszagyömöszölni. Mert a fizikai alkat, és esetleg az ehhez szabott, vagy ehhez hozzánőtt lelki alkat is, mit feltételez, mire predesztinálja? Hatalmas történelmi hősök megfogalmazására, alakítására, mindenféleképpen nehéz, teszem én azt, egy észrevehetetlen kis embert alakítania egy ilyen embernek. És Mátraival hosszasan beszélgettünk például erről a vívódásról, hogy neki külön kihívás, hogy a saját természetes harsánysága, most a szó fizikai értelmében szólva, egy csapatnak a részévé tudjon válni, tehát ne lógjon ki belőle. Nagyon sokan vannak színészek, hasonló alkatúak, akik alig tudják megállítani magukban, van egyfajta agresszivitást. És ma nem az, hogy most mindenkit leütök, de a szerep megformálásban is. Tehát törzúz a szó szimbolikus értelmében. És szenved tőle. Na most ilyen témákat, ha felfedezünk egymásban, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgok tudnak kisülni belőle. Csiki Boldizsár. Mikor megérkeztem, zongoránál ült, kintről hallottam, és ott valamit próbálgatott. És mikor jött szembe, az volt a benyomásom, hogy valamit fütyörészik magában. Nem ezzel készültem, de ezt kérdeztem meg először, hogy szokott-e magában dudolászni, szól-e valamilyen zene saját magában, a belsőjében. És innen kezdtük a beszélgetést. És akkor azt mondom, hogy ha sikerül egy-két ilyen témát megérinteni, mélyreásni, akkor a világ legközelebb kérdése is egészen másképpen hat. És meggyőződésem egészen más feleleteket is vált ki. Nem közhelyes feleleteket, vagy azokat a feleleteket, amelyeket nagyon sokan, főleg olyanok, akik sűrűn szerepelnek a nyilvánosság előtt, hát kicsiszolnak magukban, és mondhatni, ugyanazokkal a mondatokkal találkozol 10 egymás követő interjúban, hogyha a kérdés úgy hangzik el.
Nagyon-nagyon sok emberrel beszélgetsz, és még szerintem fogsz beszélgetni. Nyilván nem mind nagyon jó ismerőseid, barátaid, persze, hogy nem, hiszen számtalan területről érkeznek ezek az emberek, és hát értékes emberek. Gondolom, egyeseknél jobban fel kell kösd a nadrágodat, másoknál kevésbé, egyesektől talán tartasz is egy kicsit, másoktól kevésbé. A végén, amikor már befejezed a beszélgetést, sőt, már meg is jelenik akár a labban, akár egy ilyen könyvben a beszélgetés, és le van zárva. Hogyan szereted meg ezeket az embereket, vagy hogyan raktározod el magadban? Hogyan gondolsz rájuk? Hiszen már nagyon sok mindent tudsz róluk.
Hát mindenképpen minimum jó ismerősökként. Tehát ha megjelennek a későbbiekben itt-ott-amott, akkor azzal a fajta elnézéssel, ezzel a fajta szívmelegséggel olvasom, nézem, hallgatom őket, mint amikor az ember egy családtagját hallgatja. Még akkor is, hogyha szinte tudja, hogy mit fog mondani a következő mondatfordulattal, még akkor is. Tehát a lelked tele van ezzel az emberrel. Tudsz róla dolgokat, azt is tudod róla, hogy mennyi mindent elhallgat, miközben elmond másokat. Sok esetben például az ilyen típusú elhallgatásokat csak később tudatosítottam magamba, tehát újrahallgatva a szövegeket. Újrahallgatva már megkérdeztem volna, de akkor, éppen akkor nem szintetizáltam én akkor azt a dolgot, nem képeztem le magamnak. De az olyan jó, mint mikor egy családtaggal beszélgetünk, hangsúlyozom, és tudjuk, hogy vannak titkai, és akkor azt mondjuk, hogy ez így is a normális legyenek, maradjanak.